milyen hatással van a mesterséges intelligencia, illetve milyen szerepet játszhat a mesterséges intelligencia a különböző művészetekben, előadó művészetekben, alkotó művészetekben. És én tovább mennék, mert a társadalomban, mert a művészetek is társadalmi jelenségként is értelmezhetőek. Itt két előadó művész, egy képzőművész, és egy a dolgokat kis kívülről látó újságíró beszélgetett, néha vitatkozott, néha pedig azt hiszem, hogy egy hullám hosszra jutott. Most a muzsikust kérdezem, Kostyák Elődöt, hát Előd mi sokszor beszélgettünk, de mindig nagyon konkrét zenei témákról. Most először kalandozunk. Mondjuk úgy, hogy zenén kívüli témák felé, de hát tulajdonképpen megmaradunk a zenénél. Itt feltették azt a kérdést, hogy a muzsikusok tartanak-e, legyenek azok alkotók vagy előadó művészek, tartanak-e a mesterséges intelligencia térnyerésétől. Te úgy vettem észre, hogy nem tartasz ettől, nem félsz ettől, habár azért nagyon odafigyelsz, hogy mi történik. Mi történik szerinted ebben a viszonylatban?
Eddigi tapasztalat szerint, amikor az emberiség szintet lépett technikailag, és valami új eszközt kezdett el használni, akkor mindig felmerült annak a lehetősége, hogy esetleg az emberi tevékenységek egy részét legalább felváltja. És konkrétan én bizakodó vagyok olyan szempontból, hogy ez valószínűleg nem fog megtörténni, legalábbis a koncertező zenei előadó művészet terén nem látom egyelőre azt, hogy jöjjön egy gép és fogja a vonómat, ameddig én valamilyen szép dalamot próbálok előadni.
Nem fogja fogni a vonódat, de hogyha ismeri felvételeidet, koncertfelvételeidet, vagy akár meghallgatja az opera zenekarát, amelyben ugyan te egy hangszer vagy, de fogja tudni azt, hogy ki, akkor lehet, hogy utánozni fog, vagy elébe megy annak, amit játszasz. Ez lehet, hogy nem is lenne baj?
Biztosan sokféleképpen tudná utánozni azt, amit én szoktam általában képviselni, viszont az élő zenének az egyik legfontosabb ismérve, hogy helyben történik meg, és az egésznek a esetleg a hangulatát talán még megpróbálná megközelíteni a mesterséges intelligencia, de a lelkét igazán nem tudja visszaadni, mert az ott helyben történik meg.
Hogy látod, hasznát veheted-e a mesterséges intelligencia tudásának, munkádban, a gyakorlásban, a művészi felfogásban, az előadási módszertanban, ha úgy tetszik?
Konkrétan a saját tudásomra és inspirációmra vagyok hagyatva az én területemen. Természetesen az ember meghallgat mindenféle felvételt, és hogyha esetleg egy olyan művel találkozik, amilyen még esetleg soha életében nem játszott, és kíváncsi, tehát kíváncsiság az természetesen lehet, tehát inspirációt lehet nyerni esetleg a mesterséges intelligenciából, hogy ha például egy ilyen művet én betáplálnék mondjuk egy számítógépbe, és kíváncsi lennék, hogy adja elő, akkor az is egy változat lenne. Vagy hogyha azt javasolnám neki, hogy mit tudom én, 18 változatban játszál, 18 féleképpen játszál nekem, használva az én hangszíneimet, elképzelhet, hogy érdekes eredmények születnének, viszont ez esetleg tényleg csak inspiráció, de végeredményben, tehát az egy élő koncerten nem tud helyettesíteni engem, mert a közönség arra kíváncsi, hogy tőlem mit hall.
Habár maga a szintetikus zene idézőjelben az már nem is egy-két éve, hanem évtizedek óta létező jelenség. Évtizedek óta komponálnak számítógépek zenéket, illetve van szintetizátor muzsika, tehát tulajdonképpen ez szerintem csak ennek a világnak a tovább fejlődése, vagy ha nem is fejlődése, alakulása.
A legjobban a zeneszerzők tudnának erre válaszolni, mert azt most már lehet tudni, hogy akár már filmzenére is nagyon-nagyon sokan használnak mesterséges intelligenciát, mert akkor az bázis áll rendelkezésére és olyan technikai fejlettség, hogy a megadott karaktereket felismeri esetleg, és olyan hangulatú zenét tudna akár képkockára lebontva is produkálni a mesterséges intelligencia. Viszont igazi zeneszerző, aki magát klasszikus zeneszerzőnek tartja, kortárs zenei, komoly zenei előadókra bízott művet alkot olyan célra, hogy azt igényes közönség meghallgassa, az csak részlegesen tudja használni a mesterséges intelligenciát, mert ott a saját elképzelések sokkal fontosabbak.
És ez a helyzet nagyon gyorsan alakul etéven is, úgyhogy lehet, hogy 1-2-3 év múlva majd másképp viszonyulunk mindnyájan ehhez a területhez. Hát addig is kívánom a személyes ihletet, és azt is szeretném hallgatni, amit te játszol, nem amit a kisegítő mesterséges intelligencia. További sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen!
A muzsikus mellett a második előadó művész, aki itt volt, az Lackóvas Róbert, színművész, és szintén muzsikus, mert hogy énekes is vagy, költő is vagy, író is vagy. Tehát itt most téged egyszerre több területen támad a mesterséges intelligencia, és ezt a támad meghatározást idézőjelbe tettem, de nem biztos, hogy oda kell tegyem. Hogy érzed, támad a mesterséges intelligencia, vagy szolgálja, mint azt, amivel foglalkozol?
Magyar nyelv az nagyon szépen nevezel dolgokat, és no man is to man, mesterséges intelligencia, tehát valami olyan entitás, amely tudja a mesterségbeli szabályokat, tehát felismeri és alkalmazni tudja azokat a szabályszerűségeket, amelyek szerint én magam a szakmámat például szervezem, és hát intelligens is abban az értelemben, hogy van némi kreativitás benne, hiszen tanulékony, és az, amit megtanult, azt felhasználja.
Hát az emberektől tanulta, így és van. Az emberek intelligenciát vette át, és kombinálta. Tehát végeredményben emberi, nem?
De hogyan tanul az ember másként? Hát nem ugyanez van. Ugye én pedagógus volnék alapszakmám szerint, és ez egy pedagógiai alapelv, hogy semmi sincs az értelemben, ami ne lett volna először az érzékekben. Tehát előbb látunk valamit, hallunk valamit, érzékelünk valamit, tapintunk, ízlelünk, mindenféle érzékszerveinkkel magunkévá tesszük, és abból alkotunk majd valami újat. Mi is. Ezek a mi szellemi termékeink. Én azt hiszem, hogy színészként egyelőre nem érzem magam azért mégsem olyan nagy veszélyben az én mesterségemet, az én szakmámat, a mesterséges intelligencia ártó szelleme által.
Hát színpadra még nem tud lépni.
Színpadra még nem tud lépni, nincs.
Viszont beszélni tud, tehát például a hangzó, tulajdonképpen a nem színpadi, csak hangi tehetséget igénylő teljesítményt, azt már tudja utánozni.
Ellopja a hangunkat, és igen, már nagyon sok ilyen produktum született online, ezeket látni lehet folyamatosan, hogy különböző közismert színészek beszéd hangját felhasználva, szinte a megtévesztés.
Téged még nem hamisított?
Nem láttam, nem tudom, de lehet, hogy majd ezek után fog, ugye
lehet,
bosszúból.
Hogy ezt az interjút is idézheti akár.
De ezek után bosszúból majd engem is hamisítani fog, de van egy olyan faktor az alkotó ember életében, amit a mesterséges intelligencia úgy gondolom én, hogy nem tud produkálni, és ez az én közöttem és a befogadó közösség, a közönség között létrejött kapcsolat. Ezt nem tudja a mesterséges intelligencia produkálni. Ha valaki engem, az én interpretációban, az én előadásomban szeretne látni valamit, reprodukálni, az rám kíváncsi. Ergo nem a mesterséges intelligencia. És létrejön közöttünk valami olyasmi, valami olyan erő, valami olyan kapcsolat, amit azt hiszem, hogy a mesterséges intelligencia produktumai nem tudnak produkálni a fogyasztóik fele. És az alkotó ember alkotása létrejöttében mindig van valami olyan ismeretlen, amit azt hiszem, hogy mesterséges úton szintén csak nem lehet produkálni. Ezt én a mai beszélgetésben egyfajta fekete hattyú effektusnak neveztem, valami olyan váratlan, valami olyan kiszámíthatatlan, ami az ember pszichéjéből, az ember konstitúciójából, a vele megtörtént történetekből, a hangulataiból, az érzelmeiből, a szeretetéből, a szakrális iránti vonzalmából fakad, és ezt azt hiszem, hogy a mesterséges intelligencia nem fogja tudni felhasználni az ellenünk való támadásban, tehát én nem is úgy tekintek rá egyelőre, ameddig ugye az ellenkezőjét nem tapasztaljuk, hogy támadna engem a mesterséges intelligencia.
Akkor jussunk oda, és mondjuk azt, hogy nem támad, hanem együttműködik. Lehet vele együttműködni, kölcsönösen segíthetitek egymást idézőjelben, mert ő tanul tőled, és te lehet, hogy tanulsz tőle. De miként?
Ma már nem titok az, hogy különféle dolgozatok megírásához a diákok, hogy mondjam, szinte kivétel nélkül a ChatGPT-hez fordulnak, vagy a mesterséges intelligencia által generált szövegekhez fordulnak, hiszen a lexikális anyagot, amit nincs idő elolvasni, vagy valamiért nem sikerül összegyűjteni, nem sikerül magunkévá tenni, azt produkálja a mesterséges intelligencia. Viszont nekünk hozzáadott értéket kell produkálni ahhoz, hogy valami olyan önálló produktumot hozzunk létre, amelyre mások is kíváncsiak, amelyből mások is inspirálódni tudnak, amely másoknak a hasznára válik. Tehát én azt gondolom, hogy alkotó ember bolond lenne, hogyha nem használná fel azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyek számára inspirációt jelentenek, vagy segítik az ő munkáját, hiszen, ahogy ezt a beszélgetésben is elmondtam, ki tudja ma már, hogy kinek a szellemi tulajdona a kerék, de használjuk. Vagy kinek a szellemi tulajdona, ki találta fel a tüzet, de használjuk. Tehát, hogy van rengeteg olyan lehetőségünk, eszközünk, inspirációs forrásunk, amelyet magunkévá teszünk olvasmányaink, tapasztalataink alapján, és ezekből valami egészen új, egészen rendkívüli, és egészen, ami nagyon-nagyon fontos a mesterséges intelligenciával szemben, vagy bármilyen entitással szemben, amely mesterséges úton alkot, valami nagyon emberi.
Nagyon emberi. A szó volt itt arról, ez az utolsó kérdésem. Össze lehet-e veszni a mesterséges intelligenciával a szerzői jogdíjakat illetően, szerzői és előadói jogdíjakat illetően? Mert itt felmerült, hogy ez mennyire bonyolult kérdés, mert hogyha a legkisebb mértékben is együttműködsz vele, akkor tényleg úgy van, hogy nem minden a saját alkotásod, nem minden az ő alkotása, neki nyilván nem kell fizetni szerzői jogdíjat, de lehet, hogy kell annak, aki üzemelteti a mesterséges intelligenciát, mert ezt üzemeltetik ugye szintén emberek.
Ingoványos terep, erre nem tévednék, mert hogy is mondjam csak, egy alkotó ember jellemzően inspirációkból rakja össze azt az új alkotást, amelyet befogadásra kínál a közönségének, az úgynevezett fogyasztóknak. Akár itt is fölmerülhetne ugyanúgy a jogdíjvita, és én nekem van is ilyen történetem, ahol fölmerült a jogdíjvita kérdése, és nem volt hajlandó a produkció tulajdonosa elismerni a hozzáadott értéknek a jelentőségét. Itt majd ez lesz a döntő, valószínűleg, és ezt a vitát valószínűleg lefolytatja az emberiség, de félek attól, nem is félek, tartok attól, hogy mire lefolytatjuk ezt a vitát, már nagyon nem itt fogunk tartani, és már nagyon másról fogunk beszélni, mint a mesterséges intelligencia.
Illetve valami hasonlóról, amely annak a folytatása lesz. Ugye hát soha nem ér véget az emberiség történetében az újabb és újabb fejlemények megjelenése. Tehát ez egy körforgás.
Ezért kell mindig újabb és újabb jogszabályokat hozni, mert mindig meghaladja az emberi kreativitás, illetve a történéseknek a sokszínűsége és kacifántossága mindig meghaladja azt, amiben például akár jogdíjviták kapcsán is, szellemi jogtulajdon kapcsán is fel tud az emberiség készülni. Mindig megtaláljuk azokat a kiskapukat, és élek a gyanúperrel, hogy a mesterséges intelligencia is megtalálja a kiskapukat, még azelőtt, hogy valamit jogszabályba iktatnának.
És akkor oda-vissza hatással zajlik tovább az élet. Köszönöm szépen, sok sikert!
Köszönöm szépen én is, hogy itt voltál és meghallgattál.
A mesterséges intelligencia téma nem kerülhet el senkit. Itt most már beszélgettem zeneművésszel, színművésszel, énekművésszel, költővel egy személyben, aki Lackóvas Robert volt, beszélgettem újságíróval, és most Könczei Elemével beszélgetek, aki nagyon érdekes álláspontot képviselt grafikusként a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Tulajdonképpen azt mondta, hogy hát nem kell tartani túlságosan a mesterséges intelligenciától a képzőművészeknek, hiszen a képzőművész az vagy olyan, hogy kézzel alkot, vagy eleve már korábban is volt kapcsolata a digitális világgal, és ez különösen a sorozatmunkáknál, vagy az animációs munkáknál már nagyon rég bevett szokás. No, de én azt a gondolatot emeltem ki fő gondolatként, hogy nem kell tőle félni, de azért attól hosszú távon igen, hogyha nagyon sokan fogják igénybe venni a mesterséges intelligencia szolgáltatásait és véleményét, akkor az vélemény és ízlés formáló lesz, ami nem biztos, hogy az alkotó művész javára válik. De hogyan juthatunk el idáig?
Nagyon egyszerű a dolog szerintem. Attól a perctől kezdve, hogy mindannyiunk zsebében ott van már egy olyan eszköz, ami a szövegen kívül képet is oszt meg velünk, az azt jelenti, hogy már formál. Tehát, hogy a fotókon kívül a különböző mesterségesen létrehozott vizuális felületek hatnak a közízlésre. És egy alkotó, egy képzőművész, egy kreatív ember esetében ez olyan szempontból lehet egy picit kontraproduktív vagy hátrányos, hogy kialakul az a fajta közízlés, amelyik előnyben részesíti azokat a stílusokat, azokat a formákat, azokat a színeket, amelyek minél többször szembe jönnek vele.
Minél eladhatóbbak.
Részben.
Az alkotások ezáltal.
Igen, eladható.
Ez egy piaci tevékenység lesz.
Addig beszélünk piaci tevékenységről, amíg ez a kreatív képalkotás digitálisan készül. Tehát akkor lehet belőle reklám, belőle lehet olyan felület, ami pénzt generál, úgymond, de az idézőjelbe téve hagyományos képzőművészet esetében ez nem érvényes. Mert ugye ott vászorról beszélünk, festékről beszélünk, papírról beszélünk, színről beszélünk, vésőről beszélünk, tehát az a felületet nem érinti direktbe a mesterséges intelligencia, viszont olyan szinten érinti, hogy az embereknek a hozzáállása a hagyományos művészeti ágakhoz, felületekhez változhat. Tehát, hogyha én megszokom, tegyük fel, megszokok egy ízlésvilágot, egy formavilágot, akkor nekem lehet, hogy a való világban megjelenő vizuális felületek már nem fognak tetszeni, már nem lesznek, akár úgy is lehetne mondani, hogy piacképesek.
Elképzelhető-e a mesterséges intelligencia a képzőművész számára, mint alkotótárs? Közös munkák létrehozásában, tehát én például arra gondoltam, de ez érvényes a zenére is, másra is, hogy az alapötlet az emberé, az alkotóé, és odaadja a mesterséges intelligenciának, és azt mondja, hogy készíts ebből egy befejezett alkotást. Itt szóba került az is, hogy hát az évszázadokkal ezelőtt alkotó szobrászművészek is ugye előmunkálatok után kapták meg az alapanyagot, egy Michelangelo is, vagy Da Vinci is, a tanítványai által egy félig meddig kifaragott kőtömböt fejezett be, és csíszolt meg. No, de hát lehet egy ugyanilyen tanítvány, tudomány, a mesterséges intelligencia is, függetlenül attól, hogy melyik műfaj. Tehát szobrászművészet, grafika, festőművészet, bármi.
Természetesen lehet, több impressionista festőről tudom, hogy járták a múzeumokat. Nézték a mestereket, úgymond. Ne felejtsük el a könyveket, az albumokat. Tehát, hogy minden alkotó, kreatív ember szereti tudni, hogy mit alkottak előtte. Szereti tudni azt, hogy máshogy látta a világot. Persze van egy különbség a kettő között, tehát hogy az már egy létező stílusvilágnak a története volt, és a mesterséges intelligenciát meg lehet kérni, hogy valamit hozzon létre, de ugyanarról van szó alapjában véve, hogy inspirálódunk. Tehát minden alkotó és kreatív ember inspirálódik. Miért nem lehetne azt mondani, hogy eljött az a kor, amikor egy olyan közegről inspirálódunk, ami körbeérte a Földet? Tehát szeretjük támadni a mesterséges intelligenciát, szeretünk félni, szeretünk pánikba esni a mesterséges intelligenciától, de én úgy gondolom, hogy képviselhet egy olyan adatbázis, képviselhet egy olyan inspirációs felületet, amit hogyha okosan kezelünk, hogyha okosan dolgozunk vele, akkor meg tudunk lépni egy szintet.
Egy utolsó kérdés. Egy ilyen közös alkotás esetén, a művész és a mesterséges intelligencia közös alkotása esetén, hogyan oszlik meg a jogdíj? Sokat beszélünk a jogdíjról, ha eladták a terméket, akkor kinek mekkora rész jut belőle, ugye a zene, vagy a színművészet, vagy az irodalom esetén, hogyha eladták a könyvet, az előadást, a zeneművet, akkor ki a nagyobb érdem, és ki a nagyobb haszon. Na már most gondolom, hogy az alkotó nem fog leállni a mesterséges intelligenciával ezen vitatkozni, főleg, hogy tulajdonképpen valószínűleg őt nem is lehet kifizetni, esetleg az őt üzemeltetőket kell kifizetni, mert szintén emberek üzemeltetik a mesterséges intelligenciát is. Érdekes kérdés, lehet majd a morfondírozni, nagyon sok humor és ironia is rejtőzhet ebben.
Szerintem ez a jövőnek a dolga az, hogy ezt első körben jogilag tisztáz valamilyen módon, de én azt mondom, hogy ha én egy pixellel is megváltoztatom azt a felületet, amit a mesterséges intelligencia létrehozott, az már az én alkotásom. Tehát attól a perctől kezdve, hogy én azt tovább gondolom, tovább fejlesztem, tovább alakítom, attól a perctől kezdve az az én tulajdonom. Nagyon fontos eldönteni, és szerintem a mesterséges intelligencia esetében ezt nagyon komolyan figyelembe kell vegyük, hogy én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az, ami a képernyő mögött van, legyen az egy monitor, legyen az egy telefon, legyen az egy tévé, bármi, és az alkotás, a hagyományos értelemben vett alkotás, az pedig a képernyő előtt történik.
Igen, és lehet, hogy majd a jövőben ezt a képernyőt át lehet törni, vagy összetörik magától, de egyelőre még nem tartunk ott, valószínűleg a gyors evolúció és a helyzet bonyolódása meg fogja oldani, ez is lehet, hogy néhány éven belül egészen másként beszélünk az egész jelenségről.
Meg vagyok győződve, hogy nem pár éven belül, hanem pár hónapon belül másképp fogunk beszélni. Kiegészíteném az előző gondolatot. Akkor lesz érdekes, amikor egy mesterséges intelligencia által vezérelt robotkar fogja az ecsetet festékbe mártani és nyomot hagyni a vásznon.
Két előadó művész és egy képzőművész mellett Fal Sándor újságíróként tulajdonképpen vita gerjesztő volt, hát ez is a feladata az újságíróknak többek között, hogy vitát gerjesztenek különböző témákban, amelyek ugye a hétköznapjainkat érintik, ilyen vagy olyan szinten. No, hát azt mondtad, hogy szerinted nincs is mesterséges intelligencia, mert mesterséges intelligencia az, mint olyan, benne van, hogy mesterséges. Az intelligencia pedig nem lehet mesterséges, mert azt elsősorban az emberhez, vagy az állatvilág egy részéhez társítjuk. Tényleg nincs mesterséges intelligencia?
Szerintem nincsen. Ez tudatosan radikális megfogalmazás és keményebb megfogalmazás, nem létezik mesterséges intelligencia, de azt elkezdjük kibontani, akkor rájövünk, hogy ez így van, hiszen az, hogy intelligencia, intelligens, az az embernek a legfontosabb tulajdonsága. Ezzel különböztetjük meg magunkat az állatvilágtól. Az ember intelligens lény.
Hát az állatvilágban is van intelligencia, lehet, hogy mi vagyunk a teremtés koronái, ha bár ezt sokan kérdőjellel hangoztatják.
Hát az intelligencia az öntudatot feltételez, és erre pedig az ismert élővilágban egyedül az ember képes.
Ez biztos, mert nem tudjuk semmilyen állat helyébe tenni önmagunkat, saját tudatunkat.
Lehetséges, elképzelhető. A jelenlegi tudásunk szerint és az emberi mi voltunkban bezárt tudásunk szerint.
Kérdezzük meg a mesterséges intelligenciát, mi a véleménye erről, ugye?
Mesterséges intelligencia az, hát egészen biztosan ad rá egy választ, de az a válasz az a mi emberi tudásunk tudásunkra alapul. Tehát a mesterséges intelligencia önmagától nem fog választ adni semmire, csak az emberi tudásból fog kiszűrni egyfajta választ, amire az ő algoritmusai rávezetik. Most ez a válasz, ez egy szintetikus tudás, ez nem egy újdonság. A mesterséges intelligencia nem fog egy új relativitás elméletet kitalálni és felfedezni, úgy, ahogy Albert Einstein, vagy nem fog egy új Hoore elméletet felfedezni, vagy nem fog egy új DNS elméletet felfedezni. Nincs benne igazából a tényleges innovációnak a szikrája sem. Mesterséges intelligencia az egy mesterséges rendszer, meglévő tudásunkat, amit ismétlem, az a mi tudásunk, az egy emberi tudás, azt rendszerezi új formában. De újat hozzátenni az innováció területén nem tud, és soha nem is fog tudni.
Részt vettem a közelmúltban tavaly egy olyan tankolyamon, ahol a mesterséges intelligencia és a sajtó viszonyát elemezték. Az újságírás, és most az újságírás alatt a legtágabb értelmű újságírást veszem, tehát írót, hangzó és képi újságírást, meg online újságírást együtt. Arról volt szó ezen a tanfolyamon, hogy miben használhatjuk mi újságírók a mesterséges intelligenciát, és hol nagy a kockázat olyan értelemben, hogy a személyiségünket, az újságírói, alkotói személyiségünket akár ki is kezdheti a mesterséges intelligencia, és akár helyettesíthet is bennünket hosszú távon. Mikor idejöttem és találkoztunk, egyből azt mutat, hogy ez egy feltételezés, egy kicsit viccesen, de tényleg benne van. Tehát, ha nem is szünteti meg az újságírói tevékenységet, valószínűleg átalakítja.
Hát, hogy mennyire alakítja át, nem tudom, ez elválik a következő években, ez egy csomó minden egyéb más tendenciától függ, ami nem kimondottan a médiához kapcsolódik, hanem általában az online tartalmak fogyasztásához, de az igaz, hogy mondjuk a tények és az adatok területét, ha nézzük, és az adat közvetítésben, vagy a tény közvetítésben esetleg szerepe lehet, hiszen mondjuk egy közleményből egy mesterséges intelligencia nagyszerű hírt tud összeállítani, megnézi az adatokat.
Helyszíni jelentés egy balesetről például. Ez volt az egyik téma, azt nagyon jól megcsinálja. Hát, ha bejönnek az adatok például a rendőrségtől.
De gondoljunk arra, hogy egy tudósítás, ahol elmegy egy újságíró, így ahogy te is eljöttél egy eseményre, hogyan tudósítana mesterséges intelligencia? Maximum rögzíteni hanganyagban a teljes előadásnak a szövegét, átírná, mármint hogy leírt változatot készítene belőle, és esetleg készítene egy összefoglalót, vagy rövidítené, vagy valami, de egy kontextus például nem tud hozzátenni. Nem tudja értelmezni, nem tudja a hangsúlyokat beletenni a tudósításába, tehát ebbe általában nem gondolunk bele, de ez rettenetesen fontos egy, mondjam így, földhöz ragadt tudósításban, amikor az újságírónak az a szerepe, hogy elmegy és elmesél, hogy mi történt azon az eseményen. De ott nem gondolunk bele, de rengeteg humán és szakmai tényező van benne egy ilyen tudósításnak az elkészítésébe, hogy mit emel ki, mit hagy ki, mit lát fontosnak, milyen kontextus teremt ezeknek az adatoknak és információknak, hogyan tálalja, milyen formában, milyen stílusban, milyen hosszúságú mondatokban, mert ugye ez is hozzátartozik a végterméknek a jellegéhez.
Vagy például korrektúrázik a végén, tehát nem volt időd nagyon alaposan megírni, vagy megfogalmazni, vagy éppenséggel megvágni az interjút, a hangzó interjút, és akkor ő befejezi ezt a munkát, összeállítja, megvágja, összeállítja, műsort csinál belőle, vagy cikket, egy vázlatból, vagy egy alapanyagból.
Hát én csak részben látom ezt igaznak, mert ha nem adom meg neki az utasításokat, hogy milyen szempontok szerint vágja meg.
Megadom, hogy legyen ebből 5 perc, és tartalmazza a lényeget. Egy 20 perces beszélgetés például.
De mi az a lényeg? Ezt nem tudja eldönteni a mesterséges intelligencia. Ha én arra törekszem, hogy egy olyan tartalmat állítson elő a mesterséges intelligencia, mint én emberként, emberi újságíróként, akkor lényegében azzal az energiával megírhatom saját kezüleg a cikket, és nem bízom a mesterséges intelligenciára. Mert mire kifejtem neki az összes szempontot, az összes kontextus teremtő szempontot, azzal lényegében megírtam a cikket. Tehát ezt a munkát nem fogja elvégezni a mesterséges intelligencia soha.
De azt megtehetjük, hogy kézzel fogjuk idézőjelben a mesterséges intelligenciát, és elsétálunk vele bizonyos eseményekre, és ugye nem lehetünk minden tudók, nem tudhatunk minden területen mindent, mert a riporter például az olyan helyszínekre is, vagy olyan eseményekre is, amelyekkel kapcsolatban nincs egy olyan szintű általános műveltsége, hogy magas szinten kérdezhessen, akkor oda súgjam. Légy szíves, súgjál mit kérdezzek. Én ennyit tudok róla, egész is ki.
Persze, a mesterséges intelligencia az egy kiváló segédeszköz. Adatszerzéshez, információszerzéshez, összegzéshez, adat összesítéshez. Én egyre gyakrabban használom a kereső motorok helyében, tehát a Google helyett én egyre gyakrabban használom a ChatGPT-t. Látom azt is, még egyelőre téved bizonyos dolgokban, azt megint le kell ellenőrizni, de más területeken vagy más feladatok megoldására bevetve kiválóan alkalmazható. Tehát egy számomra nem egyáltalán, vagy csak hézagosan ismert területről nagyon jól össze lehet vele gerebjéztetni olyan információkat, amiket aztán én kiválóan tudok hasznosítani a munkám során. De az én munkám során a munkát azt én végzem el.
Hát minden esetre vagy segít nekünk a munkánkban, vagy nem a mesterséges intelligencia, de minden esetre témát ad nekünk, amit feldolgozzunk. Írások, riportok, interjúk formájában. És már ez is egy segítség, hogy róla készítünk anyagokat, úgymond.
Hát most ez egy rettenetes...
Újságírónak minden téma, és ez most egy fontos téma.
Hát az újságírónak ugye az a legfontosabb tulajdonsága, hogy bármilyen témában rekordidő alatt bele tudja ásni magát. Mert hogyha egy, nem tudom, színes fémipari témáról kell anyagot készíteni, akkor egy óra alatt az újságíró elő tudja bányászni azokat a kapaszkodókat, aminek az alapján kicsit Hályog Kovács módjára, illetve nem tökéletes szakértőként, de azért el tud indulni és kérdezni tud, de oda olyan képességek szükségesek, amik a mesterséges intelligenciában nincsenek meg.
Egyelőre.
Oda, én szerintem nem is lesz soha mesterséges intelligenciában intuíció, ráérzés, öntudatlan összeboronálása az információknak, valami új viszonyra, kapcsolatra, rájövésnek a tehetsége. Ez nincs benne, és nem is lesz benne, mert a mesterséges intelligencia, ismétlem, az egy eszköz, egy gép, nincs öntudata, nincs tudattalanja, nincs hangulata, nincs motivációja, nincs indítéka, és sorolhatnám. Ezek mind emberi tulajdonságok, és ezeket nem fogja tudni helyettesíteni. Tehát az ilyen kreatív ágazatokban és iparágokban nem lesz helyettesíthető az ember.
Gondolatmenet folytatása következik. Máskor, máshol. Köszönöm szépen, és jó munkát a mesterséges intelligenciával, vagy anélkül.
Köszönöm szépen.